Ambol a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Megnyitott a 60-i strandfürdő. A Nemzetgazdasági Minisztérium 13. alkalommal hirdette meg a nyári diákmunkaprogramot. Megnyílt a Barátszer lakásétterem Sátoraljaújhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Megnyitott a 60-i strandfürdő. A város közkedvelt nyári helyszíne idén is várja a látogatókat csúszdával, medencékkel és zöld környezettel. A belépők 60 kártyával kedvezményes áron válthatók meg. A tudnivalókról Szegedi Zoltán ágazatvezetőt Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Ugye most úgy néz ki, hogy ez az idei nyár sem lesz a szokványosok között, tehát a 40 fok az a minimum, ami alsó vonalon van, és hát szükség lesz a strandra és a felfrissülésre, akkor beszéljünk erről, hogy mit terveztek, mikor nyittok ki.
Reggel 6 órától az úszókat várjuk, és 9 órától pedig a strandolni vágyókat. Várjuk nagyon sok szeretettel, és augusztus 31-én fogjuk bezárni a strand hajtaját, előre láthatólag ez a dátumunk. Látszik reálisnak, ha nem lesz harmadfokú hőségriasztás, mert említetted, hogy meleg van most is, most ez a másodfok, de ha a legmagasabb szintű hőségriasztásunk van, akkor nem 7-kor, hanem 8-kor zárunk.
Erről azért beszéljünk, mert lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy ha már másodfokú van, ez akkor is kötelezettséggel bír egy strandfürdőre, hogy azért elsősorban a harmadfokú az, ami már rátok nézve kötelező, de azért beszél róla, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
Hát a 3 fokozata van a hőségriasztásnak, első, másod, harmadfok, ezt mindig a tiszti főorvos rendeli a legjobb tudomásom szerint. Mi is többnyire az internet meg a hírekből értesülünk erről. Korábban azt mondtam, hogy kötelezően nyitva kell lenni a strandok, de ezt kijavítanám, mert nem. Kiderült, hogy nem kell nyitva lenni, hanem 60 város szeretné, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy a 60-iak egy órával tovább lehetnek a vízparton, a medenceparton, a strandon nálunk.
Azért vannak látható és láthatatlan beruházások. Ugye a látható az fent van a felszínen, a láthatatlan a föld alatt.
Igen,
és sokszor ahhoz, hogy jó legyen a történet, ahhoz azért mennie kell annak is. Most, ha jól tudom, a láthatatlan beruházások időszakában voltatok. Jó. Beszéljünk már arról, hogy mi történt.
Ötszög medencénkkel egy idős a vízgépészet, ami hozzá tartozik. Ez úgy kell elképzelni, hogy minden medence, ez 2 darab a medence méretétől függő méretű homokszűrő tartályaink vannak, amikhez csatlakoznak óriási csövek, óriási átmérőjű csövek, és ezek már, mint az előbb mondtam, hogy a medencével egyidősek, és a PVC-ső, sajnos az UV hiába védték meg a elődeim, kollégáim tetővel, már egy kicsit, nem kicsit el voltak használódva, és ezeket volt most idén lehetőségünk kicserélni, ami láthatatlan, de nagyon fontos a stabil működéshez.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 13. alkalommal hirdette meg a nyári diákmunkaprogramot. Ez esélyt teremt a fiatalok számára, hogy a szünidőben dolgozva keresethez jussanak. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében közel 3200-an élhetnek a lehetőséggel. A részletekről Kocsis Lászlót, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetőjét hallják.
Mindenképpen elmondható, hogy nagy népszerűségnek örvend a program. Az elején azért nehézkesen indult ez, hisz idegen volt mind a munkáltatóknak, mind a diákoknak az, hogy ilyen tömegben és ilyen formában lehet foglalkoztatni és dolgozni egyaránt. De az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre népszerűbb, sőt, a tavalyi évben már azzal küzdöttünk, hogy létszámhiány van, tehát pontosabban nincs hely elég, és ezért tavaly is olyan intézkedéseket hoztunk, hogy minden diák, aki megkeresett minket, annak tudjunk segíteni, és az idejében is megtettük ezeket a lépéseket, hiszen a Nemzetgazdasági Minisztérium az ugye 3200 diák foglalkoztatására adott forrást a vármegyénknek, amihez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kormányhivatal plusz forrásokat biztosít, így ez a létszám várhatóan a 4000 főt is el fog érni. mind a kettő terület népszerű. Az első pillér az az önkormányzati, illetve az egyházi jogi személyiséggel rendelkező intézmények, illetve természetesen az önkormányzatoknak az intézménye is. A gyerekek foglalkoztatásának a nagy része az itt valósul meg természetesen. A Vármegye 229 településén mindenhol van lehetőség egyébként nyári diákmunkát igényelni, hogyha esetleg az adott önkormányzat nem tud foglalkoztatni, akkor más településen is lehet dolgozni a gyerekeknek. A második pillér az a mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás, illetve az erdőgazdálkodás területe. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a mezőgazdaság felé a gyerekek érdeklődése egy kicsit csökken. Elmentünk inkább a turizmus vendéglátás irányába, a nagyvárosokba, decentrumokba, centrumokba, ahol fürdők vannak. Ezek a legnépszerűbb foglalkoztatók, illetve munkahelyek a gyerekek számára. Az önkormányzatoknál összesen 6 órás foglalkoztatásra van lehetőség. A versenyszférában 8 órás foglalkoztatásra is van lehetőség. Annyi különbség van, hogy míg az önkormányzatoknál a 6 órát a 100%-os finanszírozásban meg tudjuk oldani, addig a versenyszférában a 8 órából a 75%-át lényegében a 6 órás foglalkoztatást finanszírozzuk meg a munkáltatók részére.
Új színfoltja sátorolja Újhelynek a Barát szerlakásétterem, melyet Ringer István, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója üzemeltet. A nemrég megnyílt vendéglátóhely különleges gasztrokulturális programokat kínál az érdeklődőknek, ahol ételek és italokon túl egy-egy témába illő előadó is jelen van. Az első alkalom utáni tapasztalatáról Ringer Istvánt hallják.
Egy sörös témával indítottunk, ami szokatlannak tűnhet a Tokaj-hegyi ajándékban. Tokajban éppen egy olyan kiváló sörfőzde, akik régóta jelen vannak, akik nagyon különleges söröket készítenek, és az ő vezetőjükkel, Hlabács Józseffel beszélgettünk a magyarországi sörfőzés kultúrájáról, a jelenéről, és hát nem mellesleg kiváló tételeket kóstolhattunk, és ehhez igyekeztem a menüsort is összeállítani. Egy sörös sajtkrémleves, illetve egy barna sörös marha ragú volt a főétel, és citromfagylalt zárt a menüsort. A második vacsora este az Kövi Pál szellemiségében fogant. Nekem nagyon inspiráló Kövi Pál munkássága. Néhány évvel ezelőtt került a kezembe az Erdélyi Lakoma legújabb kiadása. Azelőtt én nem hallottam Kövi Pálról, de nagyon megfogott az ő személyisége, az őt méltató írások, tanulmányokból egy különleges karakterképe rajzolódott ki, és nagyon nagy alázattal fordult a gasztronómia felé Kövi Pál, aki hozzám hasonlóan teljesen más területről érkezett oda. Hajabácsnyi dr. Dobos Dóra volt a vendégem a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumból, és hát Kövi Pál életútjával ismerkedhetünk meg a New York-i The Four Seasons étteremnek a történetével és az erdélyi recept gyűjtésével, ami egy különleges munka volt a 70-es években, ugye a Ceausescu diktatúra időszakában ő végigjárta az erdélyi településeket, és azt a hihetetlenül sokszínű, az örmény, a szász, a székely, a román és a magyar konyha, a zsidó konyha, a szombatos konyha hagyományait ötöző recept gyűjteményt állított össze, és hát a vacsora este ebből szemezgettem én is, egy különleges húslevessel, egy segesvári egreses húslevessel, marha húslevessel készültem, a főétel pedig egy szintén a Kövi Pál receptgyűjteményében fellel füstölt libamell volt tarhonyával, ami egy egytál étel, és nagyon ízlett mind a két fogása vendégeknek, és igyekeztem egy kicsit az erdélyi borokat is bemutatni. Hát ma pedig valóban egy irodalmi villás reggeli volt, ez a harmadik program, Jókai Mór születésének a 200. évfordulója adta az apropót. Jókainak nagyon sok gasztronómiai vonatkozású utalás van a regényeiben, írásaiban. Ezekből hallottunk egy nagyszerű felolvasást, és hát ehhez a mai alkalomhoz pedig szintén igyekeztem. Hát ha nem is annyira különleges dolga, de maga a villás reggeli, azt hiszem, hogy ennek van egy ilyen szeánsz jellege. Ugye a rohanó világunkban szerintem a reggeli az, ami általában elmarad, nem adjuk meg a módját ennek a fontos étkezésnek, és hát egy kóstolófalatkát után végül is egy klasszikus omlett készült, és ezután pedig desszerteket, házi lekvárral készült gofrit, illetve édessüteményeket kóstoltak a vendégek, és hát egy nagyon jó élmény volt. Azt gondolom, hogy akik eddig részt vettek valamelyik programon, azok jól érezték magukat hozzám, ezek a visszajelzések értek, úgyhogy nagyon, nagyon lelkesít ez a sok pozitív üzenet, bátorítás, látom, hogy nagy bizalom van a vendégekben, és hát nyilván ehhez igyekszem felnőni, ezt a bizalmat meghálálni.
nem csak interaktív kiállítótér, emellett edukációs foglalkozásoknak helytadó létesítmény is lett a közelmúltban megnyílt Sátoraljaújhelyi bortemplom. Főleg a turizmus, vendéglátás, borászat és szőlészet képzéseken tanuló diákok számára jelent egyfajta identitás erősítést a múzeum interaktív tárlata, amely a bor és szőlő térségében betöltött szerepét mutatja be, mondta el Ökrös Marian vezető.
Nagyon fontos megszólítani azokat a fiatalokat, akik Sátoraljaújhelyen élnek, itt tanulnak, természetesen az agglomerációból érkező diákokat is. Azt gondolom, hogy az identitástudatnak nagyon fontos eleme része, hogy hol élünk, kik vagyunk, milyenek vagyunk, és miért éppen ilyenek vagyunk. A bortemplom egyediségéből fakadóan rengeteg információval tudja ezeket az identitástudatot erősíteni a mai fiatalok számára. A bortemplom rendkívül színes komplexum. Azon túlmenően, hogy kulturális élményeket is szereznek, és megismerhetik a bortemplom történetét, történelmét, az asszú készítésének csinyát, bínyát egy különleges immerzív kiállításnak a kíséretében, nagyon sok ismeretet kapnak a helytörténetből is. Várjuk őket azokkal az információkkal, hogy a Rákócziak földjén milyen különleges élmények várják a turisztikát, iránt érdeklődő idelátogatókat, akár külföldieket, de kapcsolatszolgáltatásokat is bemutatunk nekik, hogy hogy működik egy látogatóközpontnak a recepciója, vagy egyáltalán a vendégek elkísérése, elkalauzolása egy borvidékre. Itt képet kapnak arról, hogy tulajdonképpen Tokaj, Tokajhegyalja azonos Sátoraljaújhely és a Tokajhegyalja agglomerációval. A szőlőkultúrának a megtelepedése, a pálosoktól egészen a mai korokig, hogy hogyan készültek a borok régen, és milyen borok vannak mostanság, milyenek azok a szőlőfajták, illetve bor különlegességek, amivel meg tudjuk szólítani a gasztronómia iránt érdeklődőket. Érdeklő szemek, szempárok, és igyekszünk minden olyan középiskolást, akár általános iskolást is, aki befogadó erre, ide kalauzolni. A bortemplomban megszerezhetik azokat az egyediségeket, hogy miért egyedülálló, a világon egyedülálló a bortemplomnak. Nem csak a külseje, hanem maga a komplexitása is, ami az üzleti tervet kínálja az itt dolgozóknak, és ezen túlmenően a környékbe látogatók részére milyen szolgáltatásokat tud nyújtani, csomagokat, hogy bekapcsoljuk és becsatornázzuk azokat az attrakciókat Tokajhegy aljáról, mind a 27 településről, amelyik minőségi attrakciót tud bemutatni a környékre látogatóknak. És a természet azokat az intézményeket is, amelyek különleges programokkal tudják az ide látogatóknak a szolgáltatások minőségét javítani. Itt beleértem a gasztronómiát, azokat a múzeumokat, kastélyokat, várakat, és ugye számtalan olyan élmény éri őket, ami a boron kívül is kikacsintást nyújt az ide látogatóknak. És ami a bor történet, azt, hogy ott, itt olyan különleges pincesorok, amelyek levéltári anyagok is több mint 800 évre vissza kalauzolnak egy időkapszulán keresztül, próbálunk olyan érdekes előadásokkal előállni, élményszerűvé tesszük az ide látogatóknak azt, hogy van egy bortemplom, tudjanak róla, és működjenek közre, és jöjjenek el, és segítsék a munkánkat, akár azzal is, hogy csak kedvelik a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon az oldalunkat.
Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 13-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. A börtönkurzió 10 éves évfordulóját ünnepelték a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönben. Hamarosan újra megnyithat a Tündérkert elnevezésű szabadidőpark Miskolcon. Miskolc városnapja alkalmából díjakkal és kitüntetésekkel méltatták azokat, akik kitartó munkájukkal gazdagították a várost. Megújult Pressburger Imre Oscar-díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Tíz éve a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtön adott először helyet Magyarországon a börtönkurziónak, mely a fogvatartottak számára viszi el az örömhírt. A kerek évfordulón május 6-án a Sátoraljaújhelyi Fegyház parancsnoki épületében és börtönkápolnájában rendezték meg az ökumenikus hálaadó alkalmat, melyen Székely János szombathelyi megyéspüspök is beszámolt börtönkurziós tapasztalatairól.
2014. november 26 és 28 között voltunk itt Sátoraljaújhelyen, Hajdú Miklós atya, Szilasi Roland, alezredes, akinek nagyon köszönjük, hogy most is itt van, akkor is nagyon nagy érdeklődéssel és nagy örömmel látta ezt az első kurziót itt börtönfalak között. Szabó Tamás, Mári Rádió elnöke, Vatai Gyula, Váci börtönparancsnok, ezek voltak talán az első nagy motorjai a kurzió elindulásának. Mi is ez a kurzió? 1943-ban, tehát a spanyol polgárháború után nem sokkal születik egy egyházi katolikus lelkiségi mozgalom Spanyolországban. Mi volt ez a spanyol polgárháború? Egy olyan borzalmas vérfürdő, amihez nehéz hasonlót mondani. Egy néhány hónap alatt, 1936-ban, körülbelül 6000 papot megöltek, döbbenetes. Rengeteg templomot fölgyújtottak, szentképeket, stb. Tönkretettek. Tehát egy hatalmas egyház, vallás, Isten elleni gyűlölet az, ami föltört a spanyol társadalomban. A spanyol egyház megdöbbenve szemlélte ezt, és elgondolkodott, hogy mit lehetne tenni. Azt érezték, hogy a férfiak döbbenetesen eltávolodtak a keresztény hittől. Őket kéne valahogy megszólítani. És arra gondoltak, hogy egy nagy férfi zarándoklatot szerveznek Santiago de Compostela-ba. 100 000 férfit akartak útnak indítani, méghozzá kegyelmi állapotban. Tehát gyónás után kis csoportokban, gyalogosan Santiago felé. Erre készítettek föl zarándok vezetőket. Ez egy hetes tanfolyam volt. És ezt a hetes tanfolyamot szűkítette le, koncentrálta Eduardo Bonin, nem sokkal később 3 nappá. Ebből születik a kurzió. Van egy-két zseniális felismerése ennek a lelkiségi mozgalomnak. Eduardo Bonin 9 éven át volt sorkatona. Belepottyant a háborúk időszakába, és nem engedték őt leszerelni. Átélte a katonaságnál azt a nagy bajtársi közös életet, őszinteséget. És a lelke mélyén megszületett a gondolat, hogy milyen jó lenne valami hasonló keresztény közegben. Baráti közösségek, ahol őszinték vagyunk. Nem beszélünk mellé. Nem hordunk állarcot. Be kéne hozni ugyanezt az egyházba. Egy másik zseniális ötlete a kurziónak az volt, hogy ezt a kis tanfolyamot elsősorban nem papok tartották, és most nem a pap a főszereplője. Benne vagyunk, nagyon fontos, hogy ott legyen a pap, de a főszereplői világiak. Tanúságot tesznek az életükről is. Nem csak tanítást adnak át. Ez a kettő együtt, a pap és a világi, óriási erőt, hitelességet ad a kurzió üzenetének. Katolikus egyházon belül ez egy nagyon nagy újdonság volt. akkoriban, hogy világiak úgymond prédikálnak, tanítanak. Aktív szerepet, apostoli küldetést kapnak. Egy másik nagy fölismerés kis közösségek szervezése. A kurzió után kis csoportok születnek, baráti közösségek. Egy másik nagy felismerés a szeretet örömhírét szeretettel kell átadni, barátkozással. Ez a kurziónak a 4B módszere, barátkozz, tedd barátoddá, és új barátodat vezesd el régebbi barátodhoz, nagybetűs barátodhoz, Krisztushoz. Vagyis jó emberi kapcsolatok, nyitottság, érdeklődés, barátkozás által vezessünk embereket az élő Istenhez. Vagy egy másik nagy felismerés, a kereszténységnek nem apró periferiális témáit akarja átadni, hanem a szívét, a lényegét. Azt, hogy Isten szeretet, lehet vele találkozni, újját teremt. A kurzió a lényeget akarja, a kereszténység szívét átadni. Nem is elsősorban elmondani, abban akar segíteni, hogy ezt át is lehessen élni. A 20. század elejének egy nagyon jelentős egyházi mozgalma volt ez. Nagyon sok későbbi egyházi mozgalom a kurzióból, vagy a kurzió által született. A neokatekumenális út, a házas hétvége félig meddig, az Antiókia mozgalom, a karizmatikus mozgalom. Tehát nagyon soknak a bölcsőjénél ott volt a kurzió. A kurzió nagyon hamar elindult a börtönök felé. Első nagy ilyen börtönélmény, Eduardo Bonin hallott Majorka szigetén egy halálra ítélt férfiről, akiben rengeteg volt a keserűség, a harag. Nem volt hajlandó imádkozni, pappal találkozni. Végső elkeseredésben élte azt a kivégzés előtti néhány hónapot. Bonin elkezdett hozzá bejárni, látogatni. És aztán az elítéltnek az utolsó kívánságát. Azt is ő teljesítette, a kedvenc ételét kérte, és kérte, hogy Bonin bejöhessen hozzá. Közben kint a börtönön kívül kb. 80 kurziós testvér imádkozott, egész éjszaka. És ez egy éjszakai hosszú látogatás volt a kivégzés előtti éjszakán. És Bonin a maga nagyon nagy bölcsességével, emberségével ezen az éjszakán eljutott a fogvatartottnak a szívéig. Hajnalban kérte, hogy jöjjön be az atya, meggyont, és aztán békességgel, reménnyel, csillogó szemekkel ment a kivégzésre. Ez volt a kurziónak az első nagy élménye a börtönnel, és nagyon hamar ez a fajta nyitottság máshogy is megnyilvánult, főleg Brazíliában, ahol a börtönök fenntartása nem csak állami kézben van, hanem vannak civil fenntartású, sőt, kurziós fenntartású börtönök is. Ezeken belül születtek meg az apak körletek, erről hallott Vatai Gyula, Hajdú Miklós atya, ez keltette fel az érdeklődésüket, és tulajdonképpen így születik meg aztán a kurzió 10 évvel ezelőtt itt a magyar büntetés végrehajtás falai között is. Ahogy mondtam, az istentisztelet alatt is nagy csodákat ad a kurzió. Volt olyan kurziót végzett fiatalember, aki több mint 20 évet ült, tehát komoly bűncselekmény. Bent a börtön falak között elvégezte a teológiát. Ahogy szabadult, valamit vissza akart adni, amit kapott, abból a lelki kincsből, amit a börtön falak között egyháztól, kurziótól kapott, és éveken át iskolákban tanúságot tett fiatalok előtt, hogy ne a rossz utat válasszák, hogyan kerüljék el a kábítószer és más káros dolgoknak az útját. Egy másik különleges eset, egy kicsi faluból való cigányember rövid büntetéssel, szintén kurzión részt vett, nagyon belelkesedett, szabadult, a rokonságából egy csomó embert elküldött kurzióba. Olyan helyről, ahova az egyházunk soha el nem jutott volna. Kisfaluban katolikus egyházi jelenlét gyakorlatilag egyáltalán nem volt már. más felekezet sem. Apró, eldugott, kicsi cigány falu. Ő lett az apostol. Ő vitte az övéit az evangélium közelébe, az Istenhez. De ilyen gyümölcsön Póli Attila is, aki itt van, nagyon örülök annak, hogy ő is itt van közöttünk. Talán tudjuk, hogy egy film is készült mindarról, amit Attila átélt. Nyilván nem csak a Kurzió, Szent Egyet közösség, bencés szerzetesek és sok más jó lelkű ember van az ő megújult élete mögött. Mit adhat a Kurzió különlegeset ezen a három napon túl, a szabadulás után egy testvéri közösséget? Nagyon sok ember, aki a börtönben 15-20 évet eltölt, mindenkit elveszít. Egy szál egyedül marad. Ha édesanyja nincs, akkor általában nincs senki, akihez mehetne. Egy szál egyedül az életben. Igen gyakran komoly adósságokkal. Olyan helyzetben, hogy munkahelyekre nem nagyon veszi fel őt senki. Ebben a kurziós közösség óriási segítség tud lenni. Egy nagy baráti szeretett háló. Hadd említse meg, hogy Szombathelyen a Szent Márton köpenye alapítvány keretében ezt kicsit intézményesítettük is. Mindenkit, aki segítséget kér már a szabadulás előtt, megismerjük őket, egy kicsit megtudjuk a végzettségüket, a szándékukat, hol szeretnének dolgozni, és még a szabadulás előtt szerzünk nekik munkahelyet. A börtön kapuban várjuk őket. Első hetekben szinte a kezüket fogjuk. Üzleteket megmutatjuk, papírokat elintézzük, lakcímkártyát és egyebet. Adunk nekik szállást 2-3-4 hónapra ingyen. És egyből van munkahelye. Szabadulás után második-harmadik nap már is megy. És ennek a gyümölcse óriási. A programunkba bekerülő embereknek 80-90%-a gyönyörű szépen új életet kezd. Egy 3-4 hónap után saját lábra állnak, párkapcsolatok indulnak, új családok. Mindenki megtalálja a maga új életének a konkrét kereteit. Hadd említsek meg egy problémát is. Adósság. Óriási nehézségnek látom. Nagyon sok ember szabadul 2-3-4 millió forintos adóssággal. Rengeteg letiltás. Azt érzi, hogy hivatalos munkahelyet nem is érdemes vállalnia, mert a fizetése felét elviszik. A feléből nem tud megélni. Albérletet nem tud fizetni. És egyből sodródik a fekete vagy a szürke gazdaság, illetőleg a volt bűnös élete felé. Óriási kihívásnak gondolom, ez nem kevés embert érint, és nem csak börtönből szabadulókat. Magyarországon azt gondolom, hogy 600-700 ezer embert érint ez a probléma. Nagyon sokat. Óriási nemzetgazdasági haszna lenne annak, ha segítenénk valahogy az adósságcsapdából kijutni. Ebben is, ha a büntetés végrehajtás oldaláról is kapunk hátszelet, annak nagyon örülnék. Ha születne Magyarországon egy törvényes rendje annak, hogy valaki, aki szívesen törleszt valamennyit az adósságából, akkor emellé kapjon segítséget, adósság enyhítést, az adósság egy részének az elengedését. Nagy csodákat művel a Kurzió emberi szívekben. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt a kincset itt a börtönök falai között is adhatjuk, sugározhatjuk. Köszönöm a figyelmet!
Thank you. börtönben megtartott ökumenikus istentisztelet keretében egy fogvatartott osztotta meg tanúságtételét az egybegyűltekkel.
Nagy köszönjük én is minden tisztelt Bélyistisztelt, minden tisztelt egyházatúságot, és titeket kedves kunciós testvéreink. És hadd kezdjem azzal, amit legfontosabb, hogy tudhatok. Hadd köszönjem meg minden együttöntéshozónak, mindenkori parancsnoknak, és mindjártunk azt, hogy átélettük azt, amit a kunciói jelentetek, hogy az egész életünket megváltoztatta ezt. Én városi volantende vagyok, van mégis az olvasítom is, bár ezt őszintén szóval mindig elfelejtem, még 5,5 év után sem érzem a sajátomnak. Sok embert ismerek, mik az Úr kegyelméből idebent megtértek és megismerték a Jóistent. Most az enyém viszont nem egy ilyen történet. Nekem az egész életem volt a bizonyíték a gondviselő szeretetére, hiszen ő mindig is velem volt. Óvott és vezetett egy olyan hányattatott gyerek volt tragédiáig azt is, ami ezzel a szép képeléjek a romantikus példanyíró út is megintette volna. Én is csak egy voltam a sok háromhárs gyermek közül, akik felnőttek ebben az országban, de az út, ahogyan abból sikerült kijutnom, az csak az ő gondviselésére bizonyíték, hiszen abból annyira valószínűleg volt. Apám részéről egy elüldözött, de büszke erdélyben esik családsal jövünk, anyukám részéről pedig egy dolgos, olácikány családsal jövünk. A boldog testi gyerekkor csak helyi tévig tartott. A szüleim elváltak, és én egy agresszív, mostoha akarmai közül vidékre kerültem Szabolcsvidékre a nagynénékhez. De innentől még sehol sem voltam igazán otthon. A falu szemében én a bonyolult családi hátterű szegény cigány gyerek voltam. Szerintük a jövőm a masszámban kiismerült, hiszen esélyem sem lehetett kitörni tovább tanulni. Megszóltak, hogy pestiesen affektálva beszélek. Letorkoltak, mikor elmeséltem a széke rendetatától hallott történeteket az őségről. Ők ezer szállat kötődtek az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendhez a királycsináló városokhoz. Nevet és kutyabőrt kaptak, olyan sokat tettek a magyarokért. Vérüket és vagyonokat sem áthoz, fölnyőnöket sem féltve. De engem mégis lenéztek, mert az én mámik, ő egy szorgos, rózsakentős barmasszony. Bevallom, sokat sírtam gyerekkoromban. Lány, sem a cigányok, sem a magyarok közé nem tartozom. És igen, minden adott volt, hogy belőlem is egy megtört lelkű, bukott ember. Nekem is kiktott a mosta a pofonja, engem is csúfoltak az olcsó ruhám és cipő miatt. Az osztályból egyedüliként én nem konfirmáltam, mert nem volt 8000 forintünk, mi is beszálljunk a lelkészen ajándékával. De a legrosszabb az volt, hogy az önérzetem utolsó mencsvárát bálványozott példaképként tisztelt édesapámat, szépen lassan tönkretette a bálás és az alapból, amiben megkült. A magas jóképű férfiból egyik vagy másik lábát az érszűkület, a híresen éles művelet elmélyét a sorozatosak vérzések vették el. A végére, mikor már nagynéném sem tudhatta meg, hogy felkevesen ült, a világról sem tudott, egy beszédképtelen emberi mancs volt. De a 12 éve nem látott, ekkor már egyetemista fiára nézve felismert. És a felismerés csillogott az acélték szemében, és mikor kimondta, hogy volt sikám, abban benne volt minden fájdalom. Minden fájdalom is megbánás, amit ő átélt. Idebent az udvariasság távoltartással, a kedvesség leereszkedéssel, a kíváncsiság pedig gyanakvással jár együtt. Hát így lesz az örök győztesből, aki voltam, valaki, aki úgy érzi, hogy ember már nem, úgy csak van. És ekkor jött a kutatóiuk. Az örökké párnak visszaadta a hitem magamban, de ami fontosabb az emberekben. Kérdezték és meghallgattak, őszintén érdekelte őket ki is vagyok. Az elhangzott szavak emléke, már kezd meghallványulni őszinte leszek, de van valami, amit soha nem felejtek el. Azok a tekintetek, amik azt éreztették, látlak, téged látlak és nem aradok. Valódi kíváncsiságban néztek a szemünkbe, miközben fesztelenül beszélgettek velünk. Nem tudom, direkt csinálták, vagy csak szimplán ilyen jó lelkűek, de azt éreztették, mind is értékes és szeretett reméltőről. Nem egyszer törölgettem én sem lopva a könnyeimet. A kurzió végére azt is elhittem, hogy köztük és köztem csak nem egyetlen különbség van. Hogy rajtam egy hosszú szabott mondva szűrkő adatnak. Vagy hosszú távon mit adott a kurzió? A jövő kérdése. De azt viszont már is érzem, hogy ez akkora szeretett csomag volt, ami hír lesz a fegyházat szabad élettel elválasztó szakadék fölött. De együtt a felelősség is. Hisz Krisztus számít rám. és neki, akivel ketten abszolút hűségben vagyunk, én sem mondhatom nemet. Szóval szívből köszönöm még egyszer önöknek.
Hamarosan újra megnyithat a Tündérkert elnevezésű szabadidőpark Miskolcon, amely különböző jogi viták miatt 3,5 éve zárva tart. A város képviselői közgyűlésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat a Tündérkert megalkotójával együttműködve állítja helyre a park korábbi állapotát. A turisták és városlakó körében is kedvelt szabadidőpark a Diósgyőri vár közelsége miatt is válhatott a város kedvelt turisztikai attrakciójává. A részletekről dr. Hojnyák Dávid, a térség önkormányzati képviselője és Cinkné Sztán Anikó önkormányzati képviselő adott tájékoztatást.
A történelmi diósgyőri városrész önkormányzati képviselőjeként, valamint lokálpatrióta a diósgyőriként örömmel olvastam az előterjesztést, amely lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc Diósgyőr országos, sőt nemzetközi színvonalú látványossága a Tündérkert 3,5 évet követően újra nyisson, és örömmel láttam azt is, hogy az előterjesztés az mind jogi szempontból, mind pedig tartalmi szempontból egy olyan megoldásra tesz javaslatot, amely úgy gondolom, hogy a érintett felek, tehát az önkormányzat, illetőleg a vállalkozó vonatkozásában is elfogadható, és nyilván ennek a megállapodásnak Miskolc és a miskolciak lesznek a nyertesei, és úgy gondolom, hogy kevés olyan városlakó van, aki ne várta volna azt az elmúlt hónapokban és az elmúlt években, hogy egy ilyen pozitív hírrel tudjunk szolgálni a Tündérkert újranyitásával kapcsolatban. És szeretném ezt a kérdéskört, a Tündérkert újranyitás ennek a kérdését összekapcsolni egy másik fontos témával, a diósgyőri várnak az ügyével. Ugye a diósgyőri várnak a fejlesztése és a vár rekonstrukció az lassan, de biztosan halad, és bízunk benne, hogy mi hamarabb elkészül a vár, és birtokba tudják venni a miskolciak, illetve a turisták. És itt fontos azért azt is elmondani, hogy a diósgyőri vár vonatkozásában a mindenkori városvezetésnek nyilván azt a célkitűzést kell maga elé kitűznie, hogy egy nemzetközi mércével mérve is maga színvonalú, vonzó turisztikai attrakciót tudjon biztosítani. Nyilván ezt a célkitűzést, hogy elérjük, számos feladatot kell még elvégeznünk. Nyilván egyrészről itt a diósgyőri vár vonatkozásában, a szűkebb értelembe vett vár vonatkozásában ugye meg kell határoznunk a tartalmat, milyen tartalmat akarunk diósgyőri vár vonatkozásában meghatározni, hiszen itt ugyebár van egy hatalmas 3000 négyzetméter belső közösségi tere a várnak, aminek a tartalommal való megtöltés azért mégiscsak egy komoly kihívásként jelenik meg. És a másik dolog, ami a Tündérkert vonatkozásában fontos, hogy a diósgyőri vár környezetének a rendbetétele is kiemelkedő jelentőséggel bír. Tehát az, hogy a Tündérkert ügyét meg tudtuk oldani, és a Tündérkert újra fog nyitni, az úgy gondolom, hogy nagy mértékben hozzájárul, vagy hozzájárulhat ahhoz, hogy majd a diósgyőri várról, mint projektről néhány év múlva reményeink szerint pozitívan fogunk majd vélekedni. De emellett azért fontos azt is elmondani, hogy a diósgyőri vár közvetlen környezete nagy részben nincs jelenleg abban az állapotban, amely alkalmas lenne nagyszámú turistának a fogadására. És itt szeretnék reflektálni egyrészt a Barta György képviselőtársamra, akinek teljes mértékben igaza van például a parkolási gondok megoldása vonatkozásában. Tehát egyrésztről szükség van az infrastruktúrális fejlesztéseket elvégezni a diósgyőri vár vonatkozásában. Másrésztről pedig olyan szolgáltatásokat kell nyújtanunk, olyan szolgáltatásokat kell biztosítanunk a vár környékén, amely a ide látogató turisták tulajdonképpen elvárnak. És emellett nyilvánvalóan azt is át kell gondolnunk, hogy a diósgyőri vár közvetlen környezetében és közelségében vannak olyan létesítmények, aminek az üzemeltetését és a működtetését is át kell gondolnunk. Az egyik ilyen az szerintem a lovagi tornák tere, hiszen a lovagi tornák tere vonatkozásában a megnyitástól kezdve tulajdonképpen szerintem nem egy olyan üzemeltetési és működési koncepció valósult meg, ami a turistáknak, illetve alapvetően a miskolciaknak az igényével ilyen formában találkozott volna. De visszatérve a előterjesztés tárgyához, én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy ezt a megállapodást ilyen formában sikerült előkészíteni. Ennek Miskolc és a miskolciak lesznek a nyertesei, és úgy gondolom, hogy a diósgyőri várral együtt nagy számú turistát fog vonzani a Tündérkert.
Nem akarok megijeszteni senkit, nem fogom ezt az anyagot itt felolvasni. Csak azért hoztam el, hogy szemléltessem, hogy az elmúlt 3,5 év alatt mi történt a tündérkerttel, ugyanis gyártottuk a szakvéleményeket és az anyagokat, tehát ennek a gyártása történt meg, és nem volt előrelépés, ami most ez alatt a 1,5 év alatt pedig megtörtént. De akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy mi is történt itt, és miért zárt be a tündérkert. Nagyon sokan kérdezik ezt tőlünk, tőlem, és azért is én nem vagyok a tulajdonosi körbe benne, nem vagyok érdekelt a tündérkertbe. Egyszerűen a sors és az élet úgy hozta, hogy olyan szerencsém volt, hogy részt vehettem a tündérkert építésében, mint kertészeti kivitelező, és ezért követettem végig nyomon, hogy mi történik itt a tündérkertben. Valóban, ahogy itt elmondták képviselőtársaim is, ugye 17-től kezdett el épülni ez a kert, gyönyörűen fejlődött, nőtt ki abból a területből, ami mint ugye Barta György képviselőtársam is látta, hiszen akkor ő volt ott a képviselő, hogy ez egy lólegelő volt, ahova tyúkokat, lovakat tereltek ki, és ahol ugye állandóan a terület úszott a víz alatt, olyan mocsár volt, hogy néha nem tudtunk rajta keresztül menni. Ez az úr, akit én már régről ismertem, talán az egyetlen olyan vállalkozó, akivel úgy találkoztam szakmai pályafutásom kapcsán is, hogy mindig azt kérdezte, hogy Anikó, hol segíthetek a városnak? Hol van olyan terület, nem akarom a pénzemet kivinni külföldre, itt akarok Miskolcon, Miskolcnak építeni és segíteni. Én nagyon szeretném, ha sok-sok ilyen vállalkozóval találkoznánk, aki így gondolja, hogy ide forgatja vissza a pénzét, vagyonát, az osztalékát, és itt akar a miskolciaknak segíteni. Na de mi is történt? 21-ben ugye bezárt a tündérkert, miért zárt be? Mi történt ott? 21-ben a városnak volt egy kötelezettsége. Bizonyára mindenki emlékszik rá, az itt lévő képviselők közül is, hogy a Kasszvíz bázisról ugye született egy határozat még ugye 12-ben, ami törvényi kötelessége volt a városnak, hogy felülvizsgáljon. Ez az anyag úgy lett beadva a katasztrófa védelemhez, hogy az önök egyik kollégája azt írta benne, hogy a tündérkert szennyezi az ikerkutakat. Ezért ez a kollega javasolta benne, hogy a tündérkert látogató számát lecsökkentsék, a hinta, a körhinta le legyen bontva, stb. És egyéb olyan dolgokat sorolt fel, amivel teljesen ellehetetlenítette a tündérkert működését. Ekkor a tulajdonos és az üzemeltető Vaszil Gábor, hogy szokta mondani, vagy a pénz, vagy a lelkesedés fogy el, itt elveszítette a lelkesedését. Mert azt mondta, hogy ha ez a város nem érti, nem érzi, hogy én miért tett be ide sok-sok 100 millió forintot, akkor teljesen felesleges, mert ugye akkor itt nem fog egyről a kettőre jutni. Tehát a lényeg az, hogy neki itt a lelkesedése fogyott el. Utána elindult egy folyamat, ugye az elmúlt 3,5 év alatt, emiatt, mivel ez a hölgy beírta ezt a szakvéleménybe, amire megjegyzem, semmiféle bizonyíték nem volt, nem volt negatív vízminta, semmi olyan nem volt, ami azt bizonyította volna, hogy a tündérkert bármilyen módon is szennyezi a kutakat. Elindult egy hidrogeológiai, geofizikai vizsgálat, mindent megvizsgáltak, furtak, vízkémiát vettek, minden a területen megtörtént. Most már tudjuk azt, hogy a tündérkert, még ha akarná, sem tudná szennyezni az ikerkutakat, mert a tündérkert alatt egy akkora védőréteg van, ahogy fogalmazott a geofizikus, hogy atombiztos védőréteg van. Erre elment a városnak több mint 30 millió forintja, és elment 3,5 év. És azt tudom erre mondani, hogy ami történt, az az, hogy önök szíven szúrták a miskolciakat. Mert hogy a miskolciak nem csak, hogy regenerálódni jártak ki ide a parkba, és nem csak fizikailag, hanem a lelkük regenerálódott itt a parkban. Úgyhogy én most azt kívánom, hogy ez a park minél hamarabb nyisson vissza, és hogy a várral együtt egy méltó várnegyedet és egy méltó turisztikai attrakciót tudjon szolgáltatni a miskolciak számára.
Miskolcváros napja alkalmából ünnepi közgyűlést tartottak a Város Nemzeti Színházában. Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a mai ünnepség nem csupán díjátadás, sokkal több annál, tisztelgés azok előtt, akik életükkel, munkájukkal, szemléletükkel gazdagabbá tették a várost. Ezek azok az emberek, akik már bizonyosságot tettek belső erkölcsi tartásukról, amellyel a város és közössége javára cselekednek. Nem egyszer-egyszer, hanem minden nap.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Miskolc város napját ünnepeljük ma. Nekünk miskolciaknak azért is fontos ez a nap, mert elismerjük azok munkáját, akik a legtöbbet tették szeretett városunkért. A város díjainak odaítélése jelzés és üzenet, hogy a eredményeken vagy korábbi elismeréseken túl a díjazottak mély, kitartó és hosszú távú elköteleződéssel vannak a város, a közösség és annak jövője iránt. A mai ünnepség pontosan ezért tehát nem csupán díjátadás. Sokkal több annál. Tisztelgés azok előtt, akik életükkel, munkájukkal, szemléletükkel gazdagabbá tették Miskolcot. Ők, akik bizonyosságot tettek belső erkölcsi tartásról, amelyről a város és közössége javára cselekszenek. Nem egyszer-egyszer, hanem minden nap. Ez a szándék az, ami valóban formálja Miskolcot. Mert egy város fejlődése nem csupán intézkedések, tervek és források kérdése, még ha azok létfontosságúak is. Ettől sokkal több. Egy város vezetése, egy közösség vezetése is. A sikert pedig a közösség tagjainak a hite és a közös akarat adja. Ha nincs hit, hiába bármi. A Bükk városának programjával azt is célul tűztük ki, hogy visszaadjuk minden apró közösségünk hitét. Hitet az emberségben. Hitet az alázatos munkában. És hitet ennek a városnak, Miskolcnak a jövőjében. Ezt a várost a gyerekeinknek és az unokáinknak építjük. El kell, hogy higgyék ők is, Miskolc egy jó hely. Itt jó élni. A Bükk városa program mentén Miskolc éppen ezért arra vállalkozik, hogy ebben az évtizedben olyan fejlesztéseket indítson, melyekkel végre újra nyerő pozícióba kerül Miskolc a városok versenyében. Hisszük, hogy Miskolc erős város. Mert az adottságai megvannak, a lakói pedig tenni akarnak érte. Nekünk tehát nincs más dolgunk, mint elérni, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek. Nincs más dolgunk tehát, mint helyre tenni ennek a városnak a dolgait. Visszaállítani versenyképességünket, és javítva az itt élők életminőségét minden téren, de legalábbis a hat legfontosabb területen, mint a gazdaságfejlesztés, a közlekedés és energetikai fejlesztések, a közbiztonság, a turizmus, a városüzemeltetés és a digitalizáció. Ez a program maga, amely így kíván átfogó választ adni a város társadalmi, gazdasági kihívásaira. A mai nap és önök a bizonyítékai annak, hogy egy kihívásra nem kell már választ adnunk. Mert egy város nem csak attól lesz erős, amit épít, hanem annál inkább attól is, vagy pontosabban azoktól, akik benne élnek, akik építik. Az építőknek pedig példák kellenek. Erre pedig önök, a ma kitüntetjei adják meg a választ. Azok az igaz emberek, akik nem csak elismerést érdemelnek, de nélkülözhetetlen részei a város megerősödésének. A kitüntetettek tehát példák, a tettek mögött meghúzódó akarat képviselői. kimagasló, értékálló munkájukkal, büszkeséggel Miskolc városának, úttörői ennek a gondolkodásnak. A laudációkból és a kisfilmekből mindjárt kiderül, önök nem csak szakmai kiválóságukkal, hanem emberi tartásukkal is kimagaslanak. Nem csupán a munkájuk, hanem az a példa, amit életükkel adnak, méltóvá teszi önöket városunk köszönetére. Eötvös Károly szavaival élve, sok fenség, sok igaz érdem, örök dicsőségre méltó, sok emberi nagyság pihen a föld alatt jeltelenül, emléktelenül. Ma azért vagyunk itt, hogy ez ne történhessen meg. Hogy ne maradhasson jeltelen az önök törekvése és tettei. Hogy példaképeink, akikre a város valóban építhet, igaz érdemek birtokosai láthatóan megmaradjanak. Miskolc jövője önökkel együtt épül. És ezért ma nem csak köszöntünk, hanem köszönünk is. Építsük hát tovább együtt a mi szeretett városunkat, Miskolcot, a bükkvárosát. Szívből gratulálok minden kitüntetettnek.
Megújult Pressburger Imre Oscar-díjas forgatókönyvíró rendező szülőháza Miskolcon. Egy határokon átívelő projektben a Cinefest Egyesület és az Észak-Magyarországi Informatikai Menedzsment Nonprofit Kft. Fogott össze a terv megvalósításáért. A kezdeményezéshez vezető partnerként csatlakozott egy szlovákiai nonprofit szervezet is. Már sikerült aláírni a támogatási szerződést, jelenleg a kivitelezési tervek készülnek, melyek alapján elindulhatnak hamarosan a közbeszerzési eljárások. A tervek szerint egy összművészeti inkubációs tér születik majd, ahol a Pressburger Imre életét bemutató állandó interaktív kiállítás mellett a kutatóműhelyi és digitalizációs installációs műhelyi funkciók is helyet kapnak majd. A részletekről Török Zsuzsannát, a Cinefest Egyesület titkárát hallják.
Azt, hogy Pressburger Imre Miskolcon született, elég régóta tudjuk, mert a magyar származású forgatókönyvíró sosem tagadta miskolci gyökereit. Elég jól feldolgozott életrajza van. Az unokája, a szintén Oscar-díjas Kevin MacDonald írta meg az életrajzát, ami egyébként 2003-ban magyarul is megjelent. És hozzá kell tenni, hogy szerencsére 1902-ben már nagyon pontosan vezették az anyakönyveket, így az anyakönyvből kiderül, hogy a 42 éves Pressburger Kálmánnak és a 30 éves Vix Katalinnak 1902. december 5-én a Szentpéteri kapu 3 szám alatt született meg Imre József nevű gyermeke. 2007-től aktívan kerestük annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk megmenteni ezt az egyre rosszabb állapotban lévő házat. A ház maga az hosszú időn át többlakásos társasházként működött, és az önkormányzat, illetve a Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonában volt, illetve van ma is. Miután a lakók elhagyták az épületet, ugye megindult az állagromlás, és amikor Pressburger unokája Kevin MacDonald a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál vendégeként a városban járt, akkor ígéretet tettünk neki, és persze magunknak is arra, hogy mindent megteszünk majd, hogy megmentsük a nagyapja szülőházát. Most jött el az a pillanat, hogy az Interreg szlovák-magyar programjában be tudtunk nyújtani egy pályázatot a ház felújítására, és arra, hogy új funkciókkal, lássuk azt el. A pályázat szerencsére sikeres volt, így aztán 2024. decemberében alá is tudtuk írni a támogatási szerződést. Az persze, hogy mennyire tekinthető ez az események felgyorsulásának, nem tudom, mert azért csak eltelt 17 év, de az biztos, hogy nagyon örülünk, hogy végre valóra tudjuk váltani a Pressburger Imre családjának, és persze a magunknak tett ígéretet is. A Cinefest Egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszterrel és a Miskolci Egyetemmel is. Nekik már voltak korábbi interreges projekttapasztalataik, és mindkét partner kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik a lehetséges szlovák partnerek körében is. Teljesen logikus volt számunkra, hogy a pályázati felhívás megjelenése után közösen induljunk el velük, és együtt keressük meg azt a szlovák partnert, akivel azonosak az elképzeléseink, aki hozzánk hasonlóan valamiféle regionális művészeti közösséget szeretne segíteni, létrehozni, támogatni. Végül egy elég meglepő a Stószi gyógyfürdőben találtunk rá az ideális partnerre. Stósz egy gyönyörű művészetterápiával is foglalkozó gyógyfürdőt üzemeltet, aminek van egy csodálatos régi fűtőháza. A projektben a szlovák partner ezt a fűtőházat fogja felújítani, és hozzánk hasonlóan ők is egyfajta regionális művészeti inkubációs térként képzelik el a fűtőház jövőbeli hasznosítását. A projekt során a teljes Pressburger szülőház kívülről is és belülről is meg fog újulni. A beltér az jelenleg lakásokra osztott, ebből szeretnénk egy másfajta funkcióval rendelkező teret kialakítani. Az elképzelések úgy szólnak, hogy a földszinten nyílik majd egy állandó kiállítás Pressburger Imre életéről és munkásságáról, és ugyanitt fog helyet kapni egy 50 főt befogadni képes konferenciaterem is, ami embetítő teremként is szolgál majd. Az emeleten művészeti workshopoknak, illetve kisebb műhelyeknek alkalmas terek jönnek létre, és ide fog majd költözni a Cinefest Egyesület irodája is, egy kutatható Cinefest archívummal, amivel egy régi vágyunk fog teljesülni. Jelenleg a tetőtér beépítetlen, itt három kis apartmant szeretnénk kialakítani, ahol kedvezményesen szállhatnak majd meg a Cinefestre látogató alkotók, vagy éppen a tervezett művészeti workshopokra érkező fiatal művészek is. Egyfajta összművészeti térként képzeljük el a házat, de olyan összművészeti térként, aminek elsősorban ugye a ház nevéből adódóan a filmművészet áll ma a fókuszában. Az átadás után workshop sorozatokat tervezünk, konferenciákat, vetítéseket rendezünk majd, de még a projekt ideje alatt is szervezünk majd fotókiállítást, illetve a digitális installációs bemutatókat.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, a mai összeállítást Grunda János szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!